szerintem megmintő tanúja az ügynek. Úgyhogy egy nagyon kaotikus képet raktam én oda, ami gyakorlatilag így ömlött belőlem, én nem is gondolkodtam már a végén, mert annyira összeállt bennem a kép itt fejben, talán egy vázlatot készítettem az egész munkához, és ugye 40 négyzetméter, ugye állványon festettem, ott nincs mese, ott leföl kellett szaladgálnom, ugye hátra kellett mennem, meg kellett néznem egészbe. Első két nap után annyira megvolt, hogy én le se jöttem. És így döbbenet, hogy belém tudott ivódni ez a történet, és én azt gondolom, hogy vissza tudtam adni azt a fajta kaotikus szürrealizmust, amit én akkor ott tapasztaltam. Van egy festményem, aminek az a címe Érinthetetlen. Ez egy androgűn figura, se nem férfi, se nem nő, egy gyönyörű, díszes, pompásan felöltöztetett lény, hatalmas tartással, arisztokratikus tartással, és az a cím, hogy Érinthetetlen. És ez is ambivalens, mert ugye Indiában mi voltunk az a kaszt, hogy a legalsó kaszt, akik érinthetetlenek voltak, illetve per pillanat itt Európában szintén viseljük, hordozzuk ezeket a hátrányokat, de az a figurám, akit én megfestettem, az nem azért érinthetetlen, mert koszos és problémája van, mert abban olyan tartás van. Én nem hiszek abban, hogy mindenáron ki kell adnunk magunkat így a többségi társadalommal szemben, és csak is a zokogásunk és a segélykiáltásaink által tudjuk megformálni, változtatni a roma ügyet, a rólunk alkotott negatív képeket akár. Mert utóbbi két évben elkezdtem dolgozni egy témán, ami utolsó mítoszok címet viseli. És én azt hittem, hogy egy éven belül meg fogom festeni utolsó mítoszokat. Roma eredetmondákat akarok megjeleníteni. A múlt időben beszélek, hogy akartam, mert ez változik, és ez formálódik bennem. És napokban jöttem rá, hogy szerintem ez el fog telni még 5-6 év, mire én ezt meg fogom tudni festelni, vagy ki tudom érlelni magamból. Hogyha roma festészetről beszélünk, akkor egy olyan roma festészetet szeretnék létrehozni, amit ki kell, hogy mondjak, sajnos most még a romák sem ismernek. Ugye Szent András így ilyen romantizált, szép tartású, gyönyörű cigányokat, gyönyörű asszonyokat, gyönyörű erőteljes férfiakat jelenített meg, tehát gyakorlatilag azt, amit mi nem tudtunk megélni az egész történelmünk során itt Európában. És ez jól esett a romáknak is, és jól esett a nem romáknak is. De ennyi, ez egy romantizált kép, és nem több, és nem a mesterem művészet ellen beszélek. De hát Péli Tamás meg egy gyönyörűen meg tudta lovagolni, de hát egy félvér volt, ugye félig zsidó származású, félig cigány származású, és ő mondta, romának túl sok vagyok, de magyarnak túl kevés.
Nem olyan régen, a mostani kiállításotok kapcsán elindult-e már valami fajta nyitás? Tehát, hogy a Szent Andrási galériába végre ott van a falon nem roma származású művész munkája, amit átbeszéltek, elemeztek, és az derül ki, hogy a kortárs képzőművészet az egy.
Igen, szóval ezen a kis beszélgetésen vagy fórumon még a C betűt sem ejtettük ki. Szóval ezzel azt akartam érzékeltetni, nem csak én, ezek a kiváló művészek is, akiknek a jelenléte tényleg nagyon megtisztelő volt számunkra, hogy ez nekik is fontos. Tehát, de közben nem ügy. Tehát én úgy ülök le Szurcsikkal, Gál Jocóval, Urlik Gabival, vagy Verebessel, hogy föl sem merül, hogy ők nem cigányok, vagy én cigány vagyok. Szóval fel sem merül, mert ugyanazok a problémáink mindannyiunknak itt Magyarországon, de hogy a galéria nevében is ott van a roma, a Szent András István Roma Művészeti Galéria. Én személy szerint ezt a kis címkét kivenném, mert tudja mindenki, hogy Szent András István egy roma származású kossuthdíjas festő volt. Tehát semmi szükség rá. Tehát nem hiszek abban, hogy nekünk direkt módon kell megbeszélni a mi közös ügyleteinket. Tehát az elsődleges identitás mindig az ember kell, hogy legyen. Majd aztán, hogyha a származásunk által meghatározott identitásunk még tud adni valami pluszt a másik embernek, akkor szóba jöhet az is. De az ne legyen ügy.
Kunhegyesi Ferenc festőművésszel, a Szent Andrási István Roma Művészeti Galéria művészeti vezetőjével Medvedivet beszélgetett.
fogja gondolni, idegenek vagyunk.
Február 13-án csütörtökön a Zeneakadémia nagy termében újra lesz Grandiózó. Ennek a bérletnek az a különlegessége idén, hogy nem egy vendégművész, hanem szólista párosok fognak megjelenni a színpadon az Anima Musicae mellett. Először is gratulálok a 15. évadjukhoz, mert ugye ez a 15. születésnapjuk, úgyhogy ez egy hihetetlenül nagy dolog. Másrészt pedig nézzük, hogy mi az, ami történik majd 13-án velünk, hogyha este 7:30-kor megjelenünk a Zeneakadémián. A vonalban G. Horváth László, az Anima Musicae művészeti vezetője.
Hát először is nagyon szépen köszönjük, tényleg nagy öröm számunkra is, hogy egyáltalán megértük ezt a 15 évet, de hát még ilyen muzsikákkal, hogy folyamatosan gyönyörű zenéket játszhattunk, és fantasztikus szólistákkal van alkalmunk együtt játszani. Ez lesz tulajdonképpen február 13-án is. Ezen akadani nagy termében két régi vendégünk lép majd színpadra, Alexander Szitkovec és Maxim Risanov, akikkel külön-külön már többször is játszottunk, fantasztikus művészekről van szó. Ifjú művészek még, de már a világ szinte minden színpadán játszottak, és folyamatosan tényleg koncertezőek, tehát nagyon-nagyon elfogadt szólistákról van szó. Úgyhogy nagy öröm, hogy sikerült úgy megszólítani őket, hogy egyszerre legyenek az Anima Musicae élén, és Mozart szimfónia koncertántjának a remek művét fogjuk velük együtt előadni, hogy egy hegedűsről és egy brácsásról van szó, tehát hogy abban a felállásban fogjuk majd ezt a versenyművet tolmácsolni, és hát tulajdonképpen ez elé választottunk egy korai Haydn szimfóniát, az első szimfóniáját, mely egy nagyon jó felvezetése, kvázi nyitánya lesz majd ennek a Mozart szimfónia koncertántjának. A második félidőt lényegében kontrasztálva álmodtuk meg, hiszen ott 20. századi remek művek lesznek majd, Benjamin Britten, illetve Bartók Béla, két hát alliteráló nevű zeneszerző géniuszról van szó, akiknek nagyon különleges darabjait játsszuk. Bartók Bélától két átiratot fogunk játszani, és zongora kompozíciókról van szó, az Allegro Barbaro, illetve a Kolindák egyes sorozata lesz majd. Az Allegro Barbarót Dénes István, a Kolindákat Nógrádi Péter hangszerelte meg vonós kamara zenekarra. Mind a kettő számunkra egy abszolút újdonság lesz, úgyhogy nagyon készülünk, hogy ezt be tudjuk mutatni a közönség számára. A Kolindák az ős bemutató lesz ebben a hangszerelésben egyébként, úgyhogy ilyenkor ez mindig egy kicsit felfűtött extra izgalom a kamarazenekari felkészülés során. És hát a koncert végén mindig egy nagyon grandiózus mű Benjamin Brittennek a Frank Bridge variációk című kompozíció lesz majd, amelyet 10 különböző tételből áll, nagyon különböző karakterekkel, és mind a mellett, hogy tényleg egy óriási kihívás egy kamarazenekar számára ezt egyáltalán eljátszani, tényleg olyan mély zenéről van szó, hogy biztos, hogy mindenkit meg fog valamilyen módon érinteni, aki el tud látogatni erre az egyébként tényleg felgeteges hangulatú estének ígérkező koncertre.
Mennyi idejük van együtt próbálni, mert azért nem egy egyszerű dolog megszervezni egy ilyen koncertet, meghívni a vendégművészeket, és akkor még valahogy a próbára is időt kell szakítani.
Igen, főleg külföldi művészekkel ez mindig egy nehezebb dolog, mert van, hogy tényleg csak koncert előtti nap érkeznek meg. Hát így lesz ez a mostani alkalommal is. Ugyanakkor a zenekarral egy nagyon erős felkészülésben vagyunk már benne, és minden esetőségre előkészülünk. Ilyenkor azért vannak olyan apró tükkök, szólisták az ő vonásaikat, jelöléseiket elküldték már nekünk is, mi az ő, hát hogy mondjam, csak struktúrájuk szerint készülünk ezekre a dolgokra, és minden egyéb, amiben ők nem játszanak, az már úgy elő van készítve, hogy amikor találkozunk, akkor az, ami már nem foglalkozunk, csak azzal a közös darabbal, ahol együtt játszunk, de hát ilyenkor nagyon-nagyon fókuszáltan kell koncentrálni, tehát az embernek minden egyes perce számít, hogy igazán jó legyen a koncert. Azért az a tapasztalat, hogy főleg ilyen szólistákkal, akikkel már többet dolgoztunk együtt, ez nagyon jól működik, hiszen ismerjük az ő zeneiségüket, tudjuk, hogy mire lehet tőlük számítani, úgyhogy gördülékenyen szokott ilyen helyzetben menni. Akkor, hogyha egy új művésszel találkozunk, akkor legalább 2-3 nap azért az szükséges ahhoz, hogy át tudjuk venni az ő artikulációit, zenei elképzeléseit egyébként.
Amikor összeállítják a koncertprogramot, akkor ez hogy működik, hogy összeállítja a koncertprogramot, és akkor a zenéhez hívja meg a művészeket, vagy pedig tudja, hogy kikkel szeretne most legközelebb együtt dolgozni, és úgy állítja össze a koncertprogramot, hogy az testhez álló legyen nekik is?
Hát mindenre van példa. Hát én azért előszeretettel programokat választok alapvetően. Tehát, hogy mindig van egy olyan darab, amit el szeretnénk játszani, és azt elkezdjük fölépíteni. És nagyon sokszor a szólista ötlet is úgy jön bele, hogy az a darab, azt kivel szeretnénk eljátszani. Ugyanakkor nyilván arra is van példa, hogy kinézünk magunknak egy szólistát, akit szeretnénk megszólítani, érdekel, hogy mit gondol ő a zenéről, és ahol ilyenkor általában föl szoktam ajánlani, hogy válasszon valamit, amit szeretne játszani, és a köré építjük aztán a műsort. Úgyhogy ez is szokott lenni. Ebben az esetben most egyébként az történt, hogy meghívtam a szólista párt, ők kitalálták ezt a Mozart Szimfonikus Koncertet, és köré gyűjtöttük ezeket a darabokat, ami pont egybeesett azzal, hogy nagyon szerettem volna már ezeket a Bartók átiratokat eljátszani, úgyhogy ezt ilyen módon azért bele tudtuk tenni ebbe a műsorba.
Tehát akkor, aki február 13-án csütörtökön este 7:30-kor ellátogat a Zeneakadémia nagy termébe, az találkozhat a 15 éves Anima Muzicével és vendégeivel, Alexander Szitkoveckivel és Maxim Rizanovval, és azt gondolom, hogy egy hihetetlenül izgalmas koncertélményben lesz része.
Én is csak megerősíteni szeretném, hogy biztos vagyok benne. A két szólista az garantálja tényleg azt a minőséget, amiért érdemes eljönni, és az Anima Muzici a lelkesedésével pedig olyan pillanatokat szeretne garantálni, amely felejthetetlen lesz mindenki számára, aki ellátogat erre a koncertre.
Köszönöm szépen G. Horváth Lászlónak, az Anima Muzici művészeti vezetőjének, hogy itt volt velünk, és sok sikert kívánok a koncerthez.
Nagyon szépen köszönjük.
A rendszerváltás legjelentősebb folyóirata a Kapu, Brádi Zoltán nevéhez fűződik. Azt gondolom, hogy az volt az első olyan független folyóirat még a rendszerváltás előtt, amit érdemes volt olvasni, ami gyakorlatilag szabad folyóiratként működött. Brádi Zoltán neve nagyon sok mindenhez kötődik, de leginkább a Kapuhoz, és volt, aki nagyon szerette, volt, aki kevéssé, de a jelentőségét a magyar újságírás történetében nem lehet megkérdőjelezni. 2025 nyarán hagyott itt bennünket. És azt gondolom, hogy a mai magyar újságírás Ados Brádi Zoltánnak elfelejtettünk arról beszélni, hogy mennyi minden történt a rendszerváltás óta, mi történt a Kapuval, ami lehetne egyébként a jelképe is annak, hogy mi történik a független folyóiratokkal, és hogy egyáltalán ki volt ez az ember, aki képes volt létrehozni egy olyan folyóiratot, ami gyakorlatilag a halála előtt 2 évvel szűnt meg a COVID idején. Itt van most a stúdióban Brádi Péter, Brádi Zoltán fia és Krausz Tivadar, aki a Civil Rádió munkatársa, és a Kapu alapítása óta a Kapu egyik újságírója, szerkesztője és Brádi Zoltán közvetlen munkatársa. Szeretettel köszöntelek benneteket.
Szia Péter!
Szia!
Nagyon örülök, hogy megemlékezhetünk édesapádról, mert hogy a halálhíre kapcsán alig volt sajtóhír, alig volt megemlékezés. Úgyhogy ezt igyekszünk most pótolni. Gondolom neked személyesen nagy trauma volt az édesapád halála, még akkor is, ha tudtad, hogy beteg és már idős és várható, de továbbra is küzdesz még ennek a gyásznak a feldolgozásával, én úgy érzem, tehát hogy neked is fontos, hogy beszéljünk apukádról. Úgyhogy légy szíves, mondj pár szót, hogy te hogy élted meg fiaként azt, hogy te egy ilyen híres szerkesztőnek, újságírónak vagy a fia?
Én ugye szó szerint végigkísértem az életét. Én 12 éves koromban úgy döntöttem, hogy véglegesen hozzá költözöm, mert szüleim elváltak, tehát én 12 éves koromtól kezdve én az élete része voltam minden nap. Végigkövettem a munkásságát.
Hát figyelj! Te akkor nem emlékezhetsz arra, hogy az apukád valaha tévésként kezdett, majd rádiósként folytatta, és utána olyan neves hetilapoknál volt riporter, újságíró, mint a Tükör, Új Tükör, Képes Hét.
Új Tükörbe jártam be.
Arra még emlékszem.
Nagyon szerettem a Paternoster liftet, úgyhogy jártam be a papával oda is nagyon sokat.
És még valamit el kell, hogy mondjak, hogy amíg egyetemista volt, ő valójában szépírónak indult volna, és olyanok voltak a mesterei, mint Füst Milán például, vagy az idős Örkény. És én még olvastam neki fantasztikusan jól megírt, abszurd egyfelvonásos drámáját, nagyon jó novelláját, tehát hogy ő tényleg jó íróként indult, és sikeres pályának nézett volna elébe, de jött az, hogy az acélkultúrpolitika. És őt szilenciumra tették, és a nagy trünk, amit vele szembe alkalmaztak, hogy megígérték neki a megjelenéseket. A szerződéseket is megkötötték vele. Még valamennyi előleget is fizettek neki. De a művei nem jelentek meg, és így nem kapta meg a szerződésbe foglalt összegeket sem. Viszont le voltak kötve a művek a kiadásra, tehát máshol később nem próbálkozhatott nagyon sokáig a rendszerváltás utánig ezeknek a trükkösen lekötött műveknek a publikálásával. Tehát gyakorlatilag abba az időbe, amikor te kicsi voltál, például ő a Főzőcske okosan szerkesztette, mert éppen szilencium alatt volt, és nem írhatott politikai cikkeket.
Na de közben azért létrehozta az IKINT, ugye, amit te is nagyon jól ismersz, Tivadar.
Igen, az egy irodalmi kör volt, gyakorlatilag az egyetlen, amit nem tudott az acélkultúrpolitika abba az időbe betiltani, amikor a József Attila kört is, és a többi irodalmi kört is margó szélre tették, mert hogy a Vasas Művészegyüttes és Ifjúsági Házban gyülekezett ez a társaság minden hétfőn este, ahol az édesapád, Brádi Zoltán szerkesztést, újságírást és szépírást tanított a tanítványainak.
Emlékszem arra az időszakra, mert oda is jártam be vele sűrűn.
Igen, és én ott valójában az ő tanítványaként tanultam meg szerkeszteni és újságot írni.
És azért tegyük hozzá, hogy ez az IKIN, ez az ifjú kommunista írók nemzedéke, tehát hogy egy olyan nevet választott, amiben nehéz lehetett ugyancsak belekötni a helyszín mellett.
Igen, ez a név, ez védelmet nyújtott nekünk, miközben hát mindenféle elhajlással gyanúsítható fiatalok jártak oda, akiket így folyton meg kellett mentenie Brádi Zoltánnak, hogy ne keveredjenek bajba, vagy ha bajba keveredtek, hogyan vegye ki őket a bajból.
Visszatérve a szilenciumra, meg az acélkorszakra, ugye édesapámnak be is kellett vonulni az írása miatt, és én úgy tudom, hogy a Grósz Károly, aki kihozta édesapámat pár nap múlva.
Igen, volt ilyen történet is. Tehát, hogyha neki nem lett volna relatíve jó a félreállítás ellenére a kapcsolatrendszere, akkor sokkal nagyobb bajokba keveredhetett volna, ha nem segítenek rajta egy-két magas pozícióban lévő ismerőse.
És ugye hiába is volt ez a legvidámabb barak, azért ebben a vidám barakban is be lehetett tiltani embereket, félreállítani, más műsorokat vezetni, ugye 68-ban betiltották, utána 74-78 között is volt egy ilyen betiltása, és aztán 83-ban pedig bediltották és be is zúzták a Boldogság gyilkosait, tehát hogy egy ilyen nagyon hullámzó pályát sikerült leírnia, és talán az egész lénye ilyen nagyon hullámzó volt, és ilyen hatással is volt az emberekre.
Hát igen, a Boldogsággyilkosai az a legelső magánkiadású könyvek közé tartozott, meg az Eltemettük a részeges nagymamát is. Hatalmas példányszámokhoz jutott el végül mind a két magánkiadású könyve, de hatalmas tortúra is volt. Tehát ez nem volt egy ilyen egyszerű dolog, hogy van pénz nyomdaszámlára, akkor már mindent megvan oldva, hanem hogy ez egy folyamatos küzdelem volt, amíg ő azt kiadhatta, amíg azt terjesztésbe helyezhette, stb.
De emlékszem, hogy aluljárokba árultátok annó a könyvet.
Igen, igen.
Ez mennyire volt hatással a te életedre, Péter, hogy az apukádat folyamatosan vegzálták politikailag, meg mindenben benne volt?
Igazándiból még akkor nagyon fiatal voltam, úgymond nem éltem át, nem értettem akkor ezt a helyzetet. Nekem mindig jó volt a kapcsolatom vele, vitt forgatásokra, emlékszem az állami bolgárval, szóval én bejártam vele az országot, úgyhogy csak pozitív élményeim voltak vele kapcsolatban. Úgyhogy a negatívakra majd később térjünk vissza a mostani pártállammal kapcsolatban.
Akkor te a kapufilm forgatások egy részén is ott voltál.
Igen, igen.
Hogy dokumentumfilmeket is forgatott Brádi Zoltán, és a kapufilmek azok elsősorban a Duna TV-ben kerültek lejátszásra, de általában csak éjszakai órán, hogy ne legyen túl nagy a nézettségük.
Hát valójában a dokumentumfilmek azok mindig nagyon mostoha sorsúak voltak, még a szocializmusban sokkal jobb sorsuk volt egyébként.
Igen,
a dokumentumfilmeknek.
Brádi Zoltán Nemzetközi Filmfesztiválon, Cannes-ban azt hiszem, dokumentumfilm kategóriába díjat nyert. Így megemlített a szakma, de mivel dokumentumfilm volt, ezt úgy különösebben nem ünnepelte a filmszakma, úgy, mintha egy játékfilm nyert volna díjat.
Ha már a kapunál tartunk, és ugye a dokumentumfilmeknél, azért még úgy álljunk meg 1988-ban, mert az ugye egy évvel még, 89 a hivatalos rendszerváltás előtt történt, a kapu viszont 88-ban alakult.
88. szeptemberében jelent meg az első szám.
Te ott voltál ennek az alapításánál, alakulásánál, erről mesélj egy kicsit, Tivadar, hogy hogy jött létre a kapu, mert én már csak arra emlékszem, hogy mindenki ment és kereste az első számot, hogy lesz-e ennek folytatása, mindenki izgult, hogy megjelenhet-e majd a második.
Hát a Grósz Károly elvtárs az nem szerette volna, hogy ilyen történjen. Mert hogy emlékszünk, hogy ő akkor még a munkásőrökkel arról beszélt, hogyha kell, majd lövetni fog, meg ilyesmi. Viszont volt a Berec elvtárs, aki ő reform elvtárs volt, és ő már készítette elő a rendszerváltást, és ráadásul saját magának nem készített pozíciót már a rendszerváltás után. Tehát ő ilyen szempontból a becsületesebb elvtársak közé tartozott, és Berec elvtársak volt köszönhető, hogy engedélyezve lett a kapu megjelenése 88 nyarán. És persze szerkesztőségen belül minden irányzat képviselve volt, tehát most nem mondom végig, hogy aztán későbbi MDF-es meg SZDSZ-es parlamenti képviselők is rovatokat vezettek, vagy rendszeresen írtak a lapot.
Azért 88-ban mindenki mindenkivel szóba állt
igen,
még.
Igen, kisgazda, államtitkár, munkatárs, stb. Most nem mondom végig, tehát minden irányzatból volt valaki, aki tudott fogalmazni ügyesen. Nem volt élethalál harc, vita volt a különböző világnézetek között, és ennek egy ilyen pártsemleges platformja lettünk. Úgy lettünk független folyóirat, hogy azért egyértelmű volt, hogy a nemzeti oldalt képviseljük, de semmelyik pártnak nem voltunk szócsöve.
Igen, akkor én így visszagondolva úgy gondolom, hogy abban az időben nem volt ilyen gyűlöletkeltés. Tehát ott tényleg, amit mondtál, hogy mindenki mindenkivel tudott eszmecserét cserélni, vitatkozni.
Volt és már nem... gyűlöletkeltés akkor is, de nem volt általános, nem volt kötelező jellegű mindenhol. Tehát, hogy voltak szigetei a békés párbeszédnek, és az egyik ilyen szigete a békés párbeszédnek az a kapu volt.
Azért emlékszem rá, hogy abban az időszakban mindenki ugyanabba a kocsmába járt, voltak, akik vitatkoztak, voltak, akik hajlandóak voltak, de ez a fajta fekete-fehér világ, ez még távolról
nem
sem volt.
Nem volt ilyen széthúzás.
Igen, igen. Tehát, hogy nem kellett mindenkinek mindenkit szeretnie.
De... Jó, azért már volt az, hogy az Antal kormány meg a Boros kormány idején a jobb oldalt már a erősen liberálisok vagy erősen baloldaliak időnként lenácizták, lefasisztázták, a nemzeti oldaliak meg bolsevik.